A Szegedi Tudományegyetem tudósai megalapítják Magyarország első geoterroár kutatócsoportját, ami óriási lökést adhat a hazai agráriumnak, élelmiszeriparnak és turizmusnak. De mielőtt még erről beszélnénk, tisztázzuk, hogy mit is jelent az, hogy terroár. Gyakran lehet azt hallani, hogy a terroár felülírja a szőlőt, a borban tükröződik a terroár jellege, megjelenik a borász egyénisége is, ami egyébként szerintem mindig az, de magyarázzuk el a hallgatóknak, aki nem ismeri a terroár szó jelentését, hogy mi ez és miért fontos.
Menjünk vissza a szó jelentéséhez. Az eredeti jelentése az termőföldet vagy talajt jelent, egy francia eredetű, mégpedig Burgundiából származó kifejezés. És igazából sok száz évre visszamenően jelenik meg itt Burgundiába, és egy helyérzetet kívánt adni az ottani szőlőknek, az ottani boroknak, és jobban kívánta pozícionálni ezeket a szőlőket a kereskedelemben. Igazából így aztán nagyon sok legenda is kapcsolódik ehhez, miszerint a ciszterci szerzetesek kóstolták a talajt, és a talaj íze alapján el tudták dönteni, hogy milyen szőlőt kell telepíteni, és milyen minőségű bort lehet majd azokból a szőlőkből készíteni. Aztán pedig értelem szerint ez a fogalom ez elvesztette ezt a direkt jellegét, és ma már egy nagyon komplex fogalom a borral kapcsolatosan. Mégpedig én úgy mondanám, hogy egy holisztikus megközelítése a bornak, ugyanis a terroár az mindent jelent, ami a borral való matatáshoz kapcsolódik. Tehát jelenti az éghajlatot, jelenti a geológiát, ami magába foglalja a kőzetet, a talajt, a tektonikát, a geológiai időt, jelenti a szőlőművelés teljes technológiáját, ami befolyásolja természetesen a szőlőből készült bor jellegét, vagyis a borkészítés technológiáját, és ebben benne van természetesen a borásznak a művészete, és benne van a fogyasztó, és benne van a borra rakodó hagyomány és kultúrkör is. Tehát mindaz, ami egy bornak megadja a helyérzetét, azt terroárként szoktuk jellemezni.
Nagyon érdekes, mert vannak olyan borászismerőseim, akik külföldön is éltek, tanultak is ott borászatot, szőlészetet, és nekik ez teljesen természetes volt, hogy amikor Magyarországon elkezdtek borászkodni, akkor a terroárra alapoztak, tehát náluk a terroár az egy mindennapi szó volt.
Ez így van is, nem csak a franciáknál, hanem az újvilági boroknál is, hiszen ott a telepítések már mindezeket a tényezőket, amelyeket itt felsoroltam, ezeket figyelembe veszik. Értelem szerint egy terroár, vagy maga a terroár fogalom, vagy a terroár megközelítése a bornak, mint mondtam, ez azt jelenti, hogy helyérzetet ad a bornak. Egy egyszerű példát mondok, egy pohár borral a kezünkben el tudjuk képzelni a Somló vulkanikus hegyét, mert hogy azt érezzük, hogy benne van. Nyilván ez egy metafora, amit érzünk benne a vulkánt, érezzük benne az ásványosságot. Nincs benne a vulkán, nincs benne az ásvány, de szellemiségében benne van, tehát pozícionáltuk valahová ezt a bort. És ezt a pozícionálást adta meg, mondjuk a franciáknál évszázadokon át felhalmozódó hagyomány a szőlő termesztésével és a bor készítésével. És mi a helyzet Magyarországon? Nyilván nekünk is van valami közünk a borhoz, és nem is kevés. Viszont a történelem olyan hullámokat generált itt a bor körül, ami folyamatosan felülírta ezeket a termesztési, borkészítési technológiákat. És igazából megjelenünk mi a világpiacon az 1900-es évek elején, és elkezdünk úgy gondolkodni, mint ahogy a világ többi része gondolkodik. És be kellene hozni sok-sok száz évet, 31 néhány év alatt. Értelem szerint a hagyományokra alapozva, vagy a tapasztalati tudásra alapozva, ez túl kevés lesz. Egyetlen egy lehetőségünk van, hogyha megpróbáljuk megfejteni a terroárt a tudomány oldaláról, és ezt a tudományos megközelítést alkalmazzuk Magyarországon is, és felgyorsítjuk ezt a folyamatot, hiszen valljuk be, hogy Magyarországon a magyar borok világhívőek, de körülbelül a Tokajon kívül nem nagyon látszunk a világon.
Igen, nagyon rossz a PR-ja egyébként a magyar bornak.
Nem tudom, ez így nagyon erős. Tehát jó, igyekszünk, de a világfajtákkal nem nagyon tudunk labdába rúgni. Egyetlen egy lehetőséget láttam én is, láttunk mi, hogyha mellé tesszük ezt a terroár megközelítést, tehát mellé tesszük azt a tudást, ami tényleg helyérzetet ad az adott borvidéknek, vagy az adott szőlészetnek, vagy akár az adott dűlőnek, és kiemeli a nagyon sok hasonló, jó minőségű a borok közül azt a bort, tehát egyedivé teszi, megadja neki a terroár jelleget. Technológiai borokat nagyon szépeket tudunk készíteni. csak az ugyanúgy néz ki Magyarországon is, mint ahogy kinéz a világ bármelyik részén. Viszont a terroir jellegű bor, az magán hordozza a kultúránkat, a hagyományainkat, a termőhelyet értelem szerint, és ebbe egy óriási a félreértés, és nem csak a fogyasztók körébe, hanem nagyon sokszor a borászok esetében is. Mit is nevezünk terroirnak, és hogyan is kellene megközelítenünk, és mi az a tudás, amit mellé kell tennünk. Attól, hogy mi terroir kutatást végzünk, attól, hogy mi feltárjuk az alapkőzetet, a rajta lévő talajt, megmondjuk a napsütéses órák számát pontosan, a csapadékot, ebből próbálunk valamilyen geokémiai, kémiai folyamatot felépíteni, vagy ne adj Isten, éppen a lézeres besugárzással vizsgáljuk a magvak csirázási hatékonyságát, csak elmentem egy másik szélsőséges kutatási irány fele. Ez mind nagyon jó, de ettől a bor nem lesz jobb. Legalábbis rövid távon nem lesz jobb, hanem ettől a bor kiemelkedik a hasonló jó minőségi borok közül, mert hogy van mögötte egy olyan tudás, amely tudás pozícionálja ezt a bort a világban.
Annál is inkább, mert ma is vannak olyan borászok Magyarországon, akik olyan területen akarnak bizonyos szőlőfajtákat termeszteni, aminek nem ott van a helye. Tehát nem arra a tájegységre jellemző, nem odavaló, nem is biztos, hogy olyan terméshozamokat hoz. Tehát lehet kísérletezni, csak nem biztos, hogy megéri.
Igen, és ez halálos bűn, hogy nem használjuk ki a tudomány adta lehetőségeket. És mi ebben szeretnénk segíteni a borászoknak és az agráriumnak, és nem csak a borról kell itt beszélni, hiszen terroir jellege egyéb más élelmiszereknek is van, még ha bor esetében használjuk ezt a legtöbb esetben is.
Mikre gondolhatunk itt?
Hát mondjuk, ami magyar vonatkozású, az most éppen már oliva termesztő nagyhatalom nem leszünk, meg kávé sem, de mondjuk sajt az lehetünk, nem?
Így van.
Az is ugyanúgy egy közvetett termék. Tehát, hogy mit teszik a birka, és milyen lesz a tej, és milyen a technológia, és milyen a kultúrkör, az már egy terroir. És egy bor az értelem szerint technológiailag rendben lehet. Ha viszont meg tudom neki adni azt a helyi érzetet, amiről itt beszéltünk, akkor már nyertem azzal a borral. Ugyanis van nekünk nagyon sok olyan szőlőfajtánk, amelyek nem a fajta jelleget hordozzák magukon elsősorban, hanem a termőhelyet, az a terroir. Mondanék erre egy példát, itt van a kéknyelű. Fantasztikus történet, és ha azt mondanám, hogy mi a fajta jellege azon kívül, hogy egy nagyon érdekes íz, illat, aromavilága, visszafogott aromavilága van, ezen túl csak azt tudom mondani, hogy a termőhely az, ami megjelenik elsősorban benne, mondjuk egy badacsonyi kék nyelűbe, azonnal érzem azokat a gyönyörű ásványos, minerális, vulkanikus jeleket, és ezt mind idézőjelben mondtam, amelyek azonnal pozícionálták és helyhez kötötték ezt a bort.
Hogyan kell a gyakorlatban elképzelnünk majd ezt? Tehát például önök, mint a Szegedi Tudományegyetem geológusai, geokémikusai, miben tudnak majd ebben a munkában segíteni?
Ez egy nagyon sokrétű és egy nagyon aprólékos terepi munkával kezdődik, értelem szerint mindazokat az adottságokat fel kell mérnünk, és ebbe beletartozik a távérzékeléstől, az alapkőzet talaj minta feldolgozásig, az éghajlati viszonyok pontos leírásáig, minden. Ami terepi munka után következik egy nagyon fontos analitikai fázis, ahol meg tudjuk pontosan mondani mindazokat a kémiai összetevőket, amelyek majd meghatározzák a szőlőnek az élettani folyamatait, ahol majd be fognak lépni a biológusok értelem szerint, és majd be fognak lépni egyéb más szakemberek is, fizikusok, és olyan szakemberek, amelyek mondjuk a magasból vizsgálják ezeket a területeket, és különböző lejtő és talajeróziós folyamatokat írtak le. Hiszen miről beszélünk? A talajszerkezet, vagy az alapkőzet szerkezete, az tükrözi a régiónak a geológiai történetét. És ez a geológiai történet, ez évmilliók. És ha ezeket az évmilliókat, ezeket a történeteket valahogy megpróbálom a borba becsempészni, és összekapcsolni a folyamatot a borral, és ennek még valamilyen mérhető paraméterét is meghatározni, akkor már nyert ügyen van.
Nagyon picit visszacsatolnék a talajra, amikor azt mondta, hogy van-e íze a talajnak. Ez azért is fontos kérdés, mert ugye a tájegységeket nézzük, vagy a különböző városokat nézzük, akkor a víznek más az íze például. A talajnak is más az íze? Ugye szerintem nincs olyan gyerek, aki ne kóstolta volna meg a földet gyerekkorában. Sőt, van olyan étel, amire azt mondjuk, hogy földíze van. Pedig szerintem konkrétan senki nem tudja, hogy milyen íze van a földnek.
Mert igazából nincs íze. Tehát amit mi érzünk, azok szerves anyagok. Ismerünk olyan dűlőket, olyan borászatokat, olyan borvidéket, ahol nincs is talaj, a szőlő azonnal az élő kőzetbe ereszti a gyökereit. Tehát, hogy kőzet, talaj, ezt nem választanám szét, ezt a két dolgot, hiszen az alapkőzeten fog kifejlődni a kőzetre jellemző speciális talaj. Na most ez azt jelenti, hogy a talaj zömében ásványokból épül fel. Az ásványoknak viszont nincs íze. Van egy-két kivétel természetesen, a kősút mindannyian ismerjük, annak van íze, sós íze van, és még néhány ásvány, de azokból nem lesznek kéregalkotó kőzetek. Tehát ez egy metaforikus megközelítés, hogy érzem én a borban a talajt alkotó ásványoknak az ízét. Ez lehetetlen, mert az ásványt nem veszi fel sem a talajból a szőlő, sem pedig a szőlőből nem fog belekerülni a borba. Ionokat fog felvenni vízen keresztül értem szerint, és azt fogja felhasználni a növekedésébe. Tehát, mint ahogy azt mondom, hogy a Cabernet Sauvignon az fekete ribizli, abban nincsen fekete ribizli, de metaforikusan érzem ezt az ízérzetet. Ugyanígy van ezekkel a terroir bélyegekkel is. Tehát próbálom kötni valamihez, ami nincsen, és itt van nekünk nagyon sok dolgunk, ezeket a dolgokat a helyére tenni. Az ásvány vízben sincsen ásvány, mert ha lenne ásvány, az nagyon rossz lenne, mert akkor karcolná a torkunkat, amikor hisszük. Tehát rengeteg olyan fogalom van, amelyek a helyére kerülnek, akkor erősítik a terméket, és természetesen egy helyes megközelítés irányába viszik a szőlészt és a borászt is.
Mikor lehet ebből kézzelfogható dolog?
Egy folyamat természetesen, több éve foglalkozunk ezzel a témával, van már néhány olyan területünk, ahol a végső fázisához érkezett ez a fajta terroir jellegű megközelítés, leírás, feltárás, és hát hamarosan jönnek majd az ide kapcsolódó komolyabb tanulmányok is, amelyek majd viszik, reméljük, a jó hírét a magyar terroir kutatásnak, és hát vannak a jövőbeli projektek. Ez egy több éve futó kutatás, aminek már vannak részeredményei és lesznek eredményei, de most éreztük úgy, hogy össze kell fognunk a különböző szakterületeknek, és valahogyan pozícionálnunk kell magunkat is ahhoz, hogy komolyabb kutatásokat tudjunk elintézni, hiszen nem titok, hogy minden ilyen alapkutatás jellegű történet nem kevés pénzbe kerül. Tehát itt próbálnánk összekapcsolni a természettudományos alapkutatásokat és az agrártudományokhoz kapcsolódó alapkutatásokat is.
Annál is inkább, és egyébként nem is lepődtem meg azon, hogy önök kezdeményezik ezt az egészet, mert akár hogy is nézzük, a talaj minősége az elengedhetetlen a szőlőtermesztéshez. Mert hogy vannak a talajban olyan, ugye szabad szemmel nem látható élőlények, amelyeknek a munkája elengedhetetlen az egészséges szőlőtermesztéséhez, és itt gondolok a talajlakó mikrobákra, gombákra, vírusokra, baktériumokra. Tehát egy csomó olyan dolog összeadott munkája adja azt, hogy milyen lesz az a talaj, és milyen lesz az a megtermelt szőlő azon a talajon, ami nagyon fontos.
Pontosan úgy kell a szőlőt elképzelni, hogy ő egy étlapról rendel, de nincs nagy igénye ennek a növénynek. Ő mindösszesen 16-17 elemet használ a táplálkozási láncában, amik makroelemek és mikroelemek. És értelem szerint ezeket az elemeket a talajból próbálja felvenni. Ő neki ez az étlap. Most gondoljunk bele, hogyha van egy étlapunk, és az étlapon mindig rántott hús van. Egy idő után valószínűleg vagy rántott hús függőek leszünk, vagy pedig egyszerűen étlen fogunk halni, mert rá sem fogunk tudni a rántott húsra. Tehát ezt csinálja a szőlő is. Tehát ő próbál erről az étlapról nagyon változatosan táplálkozni. És ezt az étlapot az alapkőzet és a talaj fogja meghatározni. És mi van, hogyha eleve nincs benne olyan elem, amit ő szeretne, és amire neki szüksége van? És itt jön a mi szerepünk, hogy meg tudjuk mondani pontosan, hogy az az alapkőzet, vagy az a talaj milyen elem összetételű. Tudjuk, hogy a szőlőnek mire van szüksége, mit, hogyan tud hasznosítani, és azt is látjuk, hogy miből van hiány, vagy miből van többlet, és az milyen hatást fog eredményezni a szőlő fejlődése történetében. Hiszen egyetlen egy célja van mindenkinek, hogy az a szőlő a megfelelő víz mennyiség mellett is, a csapadék mennyiség mellett is, a megfelelő napsütéses órák mellett a megfelelő fejlettséget érje el. Tehát, hogy jól érezze magát azon a területen, azon a terroáron, ahová őt telepítették. És itt jön az, amiről az imént ön is említett, hogy mit is telepítünk, és ő vajon neki az megfelelő az az étlap, ami ott van, vagy valami más kellene csinálnunk. És ezt megoldotta a tapasztalati tudás, az évszázadok tapasztalati tudása. Azt pontosan tudták, hogy ide ezt a fajtát nem érdemes tenni, de mi ezt a tapasztalati tudást...
Elfelejtettük? Vagy mi történt?
A nagyüzemi gazdálkodás azért az rendesen...
Fölülír mindent.
A tapasztalati tudásunkat, amikor a minőség egyáltalán nem számított abban a 40 évben, hanem csak a mennyiség. És hát mindannyian emlékszünk, hogy legalábbis az én generációm, amikor óriási különbséget tett a fogyasztó a bolti és a házi bor között. Ma már ilyen viccesnek tűnik, nem, hogy milyen lehetett az a házi bor a bolti borhoz képest, vagy milyen lehetett az a bolti bor a házi borhoz képest. Valószínűleg egyik sem volt olyan, mint ami mai fogyasztó elképzelt egy minőségi bor kapcsán. Tehát, hogy ez a 40-50 év azért ez rendesen kitörölte ezt a fajta tapasztalati tudást a gazdálkodók tárházából.
Egyébként a szőlő az milyen talajt szeret jobban? A kőzetes talajt, vagy a fekete talajt? Mert ha jól tudom, a szőlő nem igazán szereti, a gyökere nem igazán szereti a vizes közeget.
Hát a szőlő az egy nagyon intelligens növény. Hogyha a felső 20 centibe megkapja mindazokat az elemeket, amelyekre szüksége van, tehát van neki vas, mangán, réz, foszfor, magnézium, kálium is sorolhatnám, ha megvan, akkor ő köszönjük szépen jól van abban a 20 centiben. Ha meg ezt 10 méteren fogja megtalálni, akkor bizony megy 10 méter mélységig, de akár megy 20 méter mélységig is. Tehát ez annak a függvénye, hogy hol találja meg ő mindazokat a tápanyagokat, amelyeket majd a fejlődése során hasznosítani tud. Tehát hogyha mi megadunk neki mindent, akkor ő nem fog mély gyökereket ereszteni. Szokták mondani, hogy kell hagyni a szőlőt, hogy szenvedjen. Ez csupán arról szól, hogy megkeresi tápanyagban leggazdagabb, számára leggazdagabb gyökérzónákat, és a tapasztalat az, hogy ezek a típusú szőlők értelem szerint sokkal fajtai jellegesebb termést is fognak hozni, ezáltal az abból készült bor is sokkal jobban fogja jellemezni a fajtát is, és a terroárt is. És nyilván nagyon gyakran a terroár annyira erős, hogy fölírja a fajta jelleget. Van, amikor meg képtelen felülírni, bármit is csinálunk. És van néhány olyan szőlő, szerencsére Magyarországon, amely nagyon szépen hordozza a terroár jellegeket. Itt van nekünk az olasz rizling, itt van az általam említett kéknyelű, vagy itt van akár a furmint is. Gyönyörű szépen hozza a terroár jegyeket, és itt jön a borásznak a művészete, hogy hová teszi a hangsúlyokat a technológiával, a terroár és a technológiai bor közé, hol húzza ezt meg. Tehát egy összetett történet, és halatlanul izgalmas természetesen.
Vitathatatlan, hogy az, amit önök csinálnak, az nagyon fontos. De ön szerint mennyire fogják ezt elfogadni majd a gazdák, vagy örömmel fogadják? És ezt azért kérdezem, mert ugye nagyon sokszor azt látjuk, hogy ott van a segítség, adott, igénybe vehetnék, mire ők azt mondják, hogy ugye már hagyjatok már, tehát tudok én már mindent.
Igen, van ilyen, de mi nem szeretnénk magunkat ráerőltetni senkire. Tehát mi a lehetőséget nagyon szívesen megadjuk mindenkinek, bemutatjuk mindenkinek a saját terroárjába rejlő lehetőségeket, és azokkal a borászokkal szeretnénk együtt dolgozni, akik már most is ebben a gondolkodás módon készítik a boraikat. És van jó néhány ilyen borász, és van néhány olyan terület természetesen, ami potenciálisan izgalmas lehet. Nem hiszem, hogy nekünk rá kell erőltetnünk magunkat a borászatokra. Ez majd hozza magát. Gondoljunk bele, hogy Balatonfejedékről egy borszaküzlet polcán megjelenik 10 ugyanolyan fajta, ugyanolyan évjáratú bor. Mondjuk egy olasz rizlingről beszélünk. És akkor bemegy a fogyasztó, mindenik minőségben körülbelül azt tudja, mint technológiai bor, mindenik körülbelül ugyanolyan árban van. Akkor én fogyasztó vagyok, melyiket fogom levenni? Azt fogom levenni, ami mögött azt látom, hogy egy óriási alázat és egy óriási háttértudás van, vagyis pozícionálta azt a bort arra az adott terroárra. És megpróbálom megkeresni benne azokat a terroár jegyeket, amelyek hozzátettek a fajta jelleghez valamit. Ezt a piac be fogja árazni, el fogja dönteni, remélem.
Ez így van, és egyébként ezt mondják is a különböző bormustrákon és borszemléken, hogy egyre inkább változik jó irányba a hazai borkedvelőknek az ízlése. Tehát, hogy keresik a jó borokat, a minőségi borokat, amik mögött van tudás, tapasztalat és lélek, És ez jó, hogy elindultunk ez irányba. Amire én kíváncsi lettem volna, és amire az előző kérdésem irányult, az az, hogy már megvannak mondjuk azok a borászok, akikkel együtt dolgoznak, vagy önök kiválasztják azokat a területeket, mert ugye azt mondta, hogy lesznek érdekes területek vizsgálat szempontjából.
Is. Tehát van, ahol már évek óta együtt dolgozunk a borásszal, nagyon szívesen jövünk és segítünk. Például itt van egy történelmi magyar borvidék, ami úgy magyar, hogy ebben a pillanatban nem magyar, de mégiscsak az, ez a Ménes magyarádi borvidék. Balla Géza pincészetével együtt dolgozunk már legalább 15 éve. Tehát olyan szinten sikerült már a terroir jelleget behozni ebbe az egész történetbe, hogy ma már elképzelhetetlen az, hogy úgy kóstolunk egy Balla Géza kadarkát, hogy ne a terroir jegyeket néznénk, ami mögötte van. Vagy mondok egy másik történetet, itt van a Badacsonyi borvidék, a Borbély. Hát egy fantasztikus kapcsolat alakul ki mondjuk a borász, aki két éve volt az év borásza, és köztünk. Vagy mehetnénk a Szentgyörgyhegyre, ahol a Gilvesi csak terroir borokat szeretne készíteni. Tehát van, amikor a borász, van, amikor pedig nekünk. Nekem személy szerint nagyon izgalmas terroár a vulkanikus terroár. És szerencsére van néhány olyan területünk, Tokajtól elkezdve egészen a Somlóig, ahol vulkanikus kőzetek, vulkanikus talajok, és rajta kiváló akár hungarikum szőlők és borok. Tehát Somló az mindenképp szívügyem például. De Somlóban egy olyan lelkes közösség, fiatal borász közösség, akikkel lehet együtt dolgozni, és ők szeretnének is együtt dolgozni. Igen, is. Ez a válaszom.
Ha Magyarországot nézzük, akkor egyébként inkább a vörös boroknak kedvez, a vörös szőlőfajtáknak kedvez a talaji adottságok? Tehát inkább azt mondom, hogy az éghajlat, a talaj, környezeti adottságok?
Látszólag igen, mert hogy van 3-4 fantasztikus vörösboros borvidékünk, itt van nekünk Szekszárd, itt van nekünk Villány, itt van Eger, de ugyanakkor meg azt látom, hogy ezeken a borvidéken is egyre nagyobb teret kapnak a fehérborok, ugyanis a fogyasztói igény fogja elsősorban ezt meghatározni, és hát itt jön a szőlésznek és a borásznak a művészete, hogy az adott terroárra a megfelelő fogyasztó által elvárt bortípust valahogyan telepíti úgy, hogy megtartsa azt a brandet, amit ő már felépített a vörösborok kapcsán. De itt, ami már kiváló vörösborokat Somlóról is, és itt, ami kiváló fehér borokat Villányból is, tehát ma már azt mondanám, hogy nem föltétlen a szőlő színe alapján sorolnánk be a terroárokat. Tehát nem csak fehér szőlő és kék szőlő, hanem valami más az, ami ezt az egészet mozgatja. De azt szögezzük le, hogy a kulturális borfogyasztó nem az alkoholt keresi a borban.
Így van.
Ez nem az alkoholról szól. Tehát bort inni és bort kóstolni, az két teljesen különböző történetfogalom. Nekünk itt az egyetemen több borkurzusunk is van hallgatóknak. Borgeológia, bor és kultúra, amik értelem szerint nagyon népszerűek. Bort kóstolnak, és nem bort isznak, és ezek az egyetlen olyan óráink, amikor a létszám az állandó, az első órán is ugyanannyian vannak, mint az utolsó. Tehát egy kulturális közegbe próbáljuk ezt az egészet csomagolni, és a kultúrán keresztül közelítjük meg a borfogyasztást, akkor ezek a kérdések nem lesznek relevánsak, hogy fehér vagy vörös, hanem valami más hová fogjuk tenni a hangsúlyt. Hogy pohárborba, akkor már tényleg benne lesz a geológia, benne lesz a geográfia, benne lesz az éghajlat, benne lesz a borász, benne lesz a hagyomány, benne lesz az egész kultúrkör. Tehát valami fajta olyan komplex élményt fog adni, ez a bizonyos francia goût de terroir, tehát a talaj íze, az át fog menni az élet ízébe. Tehát igazából a saját életünk ízét fogjuk érezni egy kortyborban.
És azt hiszem, hogy az a jó borász, aki ezt szem előtt tartja, hogy egészen más mondjuk a Napavölgynek a terroárja, egészen más Bordónak a terroárja, és más Tokai. Nem biztos, hogy nekünk bordói bort kell itt készíteni, hát bár lehet,
hogy... Itt a lényegre látapintott, tehát, hogy oké, nagyon jók vagyunk világfajtánkban, de föltétlen nekünk ebbe az irányba kell tolni a szekeret. Tehát mi egy Villányi Cabernet Franc-nal szeretnénk letarolni a világpiacot, vagy egy dél-balatoni Chardonnay-val, nem lesz esélyünk rá.
Igen.
Megvannak a magunk fajtái, a magunk borvidékeinek a tényleg a hagyományokhoz kapcsolódó, a kultúrkörhöz kapcsolódó fajtái, amivel nagyon sok munkánk van, lenne. Tokaj valahogyan most próbálja, vagy megtalálta a furmintot. Mint ahogy a Somló is megtalálta a maga juhfarkját, és még sorolhatnám, vagy a Balatonfelvidék megtalálta a kéknyeülét. Villány is megtalálta a maga portugízerét. Csak azt látom, hogy nagyon nehezen érti meg azt a boráz, hogy a legjobb terroár területekre, a legjobb termőhelyeire nem a Cabernet Sauvignont kell tennie, hanem mondjuk a portugízert kell tennie is. Ott lehet megmutatni azt a művészetet, ami sajátosan arra az adott helyre jellemző, és amivel akár világpiacon is labdába lehet rúgni.
Mi a helyzet a kadarkával? Én az elmúlt években azt láttam, hogy nagyon sokan kezdtek el kadarkát készíteni.
Hát, vagy nagyon kevesen. Nem tudom, ahhoz képest, hogy mi voltunk ugye a kadarka nagy hatalom, ahhoz képest nagyon kevés kadarkánk van, és egy nagyon kényes szőlő, kicsit olyan, mint Burgundiával a Pinot, csak ott valahogy megszerítették, mi még küzdünk még most is ezzel a porral, holott nagyon magyar, és egy nagyon szerethető történet, egy elegáns, egy finom, egy nagyon kulturális borról van szó. Sajnos nagyon sokáig az volt az érzésem, hogy mindenki tud kadarkát csinálni történelmi borvidékeink közül, csak Magyarországon nem találjuk a helyes irányt. Tehát Muzslán nagyon jó kadarkák születtek, Arad-hegy alján nagyon jó kadarkák születtek, és akkor itt vannak a mi kadarkáink, de aztán rájöttem, hogy terroár. Uh-huh. Nem feltétlenül a klónok fogják ezt hordozni, hanem a terroár fogja ezt hordozni, és ahány kadarka, annyi kadarka, de a kadarkának az eleganciája, az a fajta kulturális töltete, ami magyar, az mindenhol megjelenik ezekben a történetekben. Úgyhogy én mindenkit arra biztatok, hogy szeressük a kadarkát, és próbáljuk meg egy picit nagyobb empátiával megközelíteni, és türelmet adni a kadarkának is, és azoknak a termelőknek is, és borászoknak is, akik időt és energiát nem sajnálva próbálják fenntartani a kadarkánkot.
Egyébként ez a gond, hogy miért felejtette el azt az ember, tehát a magyar ember, ami tudott volt, ami adott. Tehát olyan...
Ó, nagyon egyszerű. Ha 40-50 évig erodál egy borkultúrát, akkor annak meg lesz az eredménye. Meg. És sokkal gyorsabban teszünk tönkre valamit, mint ahogy azt aztán fel fogjuk tudni építeni. Én látom a 20 évesek arcán a rettenetet, amikor megkóstolják az első igazán száraz borukat. Tehát néznek rám, hogy úristen, hát ez lehetetlen, mert hogy hozzá vannak szokva a pacsuli, tutti-frutti, félédes...
Megédes borokhoz.
Akármikhez, rozékhoz. Tehát hogy ez egy kulturális dolog, és hát van dolgunk mindannyiunknak. Nekünk is itt, akik ezzel foglalkozunk, ez a mi énidőnk, amit ezzel töltünk, mert szeretjük, és nyilván önöknek is, akik az igét próbálják jó irányba szórni mindenfele, mert hát ha csak valaki rájön, hogy hú, ezek dumálnak, de miről is? Vajon ezt, lehet ezt érezni a sok dumát? Mert hogy igazából ez lenne a lényeg, hogy ennek a sok beszédnek legyen valamiféle fajta direkt visszacsatolása.
Igen, én soha nem értettem egyébként a magyaroknál, hogy rajonganak a pálinkáért. Tehát a pálinkát azt úgy isszák, mint a vizet, mert bocsánat, hogy ezt mondom.
És de az alkohol miatt issza úgy.
De nem értem. Tehát, hogy a pálinka az lecsúszik, mint egy pohár víz. Egy pohár jó minőségű vörösbor, az meg nem is fújogunk, hogy hát ez száraz. Hát,
igen, ez egy kulturális dolog. Szent meggyőződésem. Tehát az alkohol az egy kulturális dolog. Sajnos Magyarországon a többség önföltétlenül így látja. Aki reggel letol egy pálinkát, hogy jobb étvágy legyen a reggelihez, az is egy kulturális, csak egy sajátságos kultúrája ennek az egész történetnek. És ez a kultúra, ez így öröklődik is, ezt így adjuk, nem? VBK-ra mindannyian emlékszünk, nem?
Olyan. És még ma is van VBK, ez a szörnyű.
Ez egy ilyen erős kulturális lenyomata volt annak a generációnak. Tehát abból kijönni, az nem egy egyszerű dolog. Mint ahogy nem lehet kijönni az édes bébi merlóból sem, olyan egyszerűen. Nagyon nehéz. Ugyan persze van egyfajta ilyen sznobéria a Magyarországon, tehát a borról való beszédről is beszélhetnénk még egy adásnyit, hogy hogyan is kell a borról beszélni. Számomra a bor az bináris, tehát 0-1, vagy rossz, vagy jó. Nincs kicsit jó, meg kicsit rossz, meg kicsit ilyen, meg kicsit olyan. Tehát, hogy egy Master of Wine az nem fog a sznoboknak megfelelni, mert azt mondja, ez jó bor, ez rossz a bor. Nem csak azért mondtam ezeket a felkent jediket, mert hogy ebből nagyon kevés van, és még odafigyelnek rájuk az emberek a világon. Tehát, hogy mi a jó és mi a rossz, és hogy mi az általános kulturális megközelítése ennek, abban a pillanatban, hogy el tudunk szakadni az alkoholtól, abban a pillanatban már nyert ügyünk van. Vajon miért van zéró tolerancia ma Magyarországon? És miért nincs Franciaországban? Mert ott van a kulturális egy pohár bor. de az kulturálisan van jelen a történetben. A magyar ember megette az ebédet, és utána megitta a pohár bort, vagy kettőt. Míg a francia az leül, és befolyja a falatot a szájába, és mellé kortyol egy kis bor. És az egésznek a harmóniáját próbálja érezni.
Na jó, de igen, de akkor visszacsatolnék oda, hogy a franciákat ezért nem nézik sznobnak, viszont egy magyar sznobnak néznek azért, hogyha így
iszabort. Mert nem sznob. Hát persze, mert hogy mórikálok, meg mondok hülyeségeket, hogy erdei szamúcát, meg mentát érzek a borban, nem?
Igen.
Meg mineralitást.
Pedig ez nagyon érdekes, mert egyébként a borászok erre kíváncsiak, tehát én is, amikor kóstoltam bort, akkor csak nézett rám a borász, és akkor én elkezdtem mondani, hogy én mit érzek benne. És igen, tehát aki ínyenc, aki igazán szereti a jó bort, az, ahogy mondta, ezeket érzi benne, még ha nincs is benne, de ki érzi belőle. Mert az jut eszébe
mert
róla.
Szeret, mert az jut eszébe. Na ez az a helyérzet, amiről beszéltünk, és itt a lényeg, hogy ha meg tudjuk adni ezt a helyérzetet, ezt a terroir, mert így hívjuk ezt az egészet, a bornak, az adott bornak, aki erre vevő, akkor már jóval magasabbra pozícionáltuk őt a piacon, már pedig ő a piacról fog élni. Tehát ezek nagyon összefüggnek ezek a dolgok egymással.